Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
November 25-29-én Hangtörténetek című műsorunk 142. epizódja kerül adásba. Igyekszem minél rövidebb lenni, mert nagyon sok minden vár minket ma, úgyhogy rögtön köszöntöm is kedvenc zenei szerkesztőnket, dr. Szabó Attilát. Szervusz, hogy vagytok?
Köszönöm szépen, jól. Károly Philipp Emanuel Bach D-moll fortepianóra írt szonátájának második tételét hallottuk. Egy tűnődő zenét, én gyakran azzal szórakozom, hogy próbálom felfedezni a Bach fiúkban az édesapát, a nagy Johann Sebastiant, és hát leggyakrabban talán Károly Philipp Emanuel Bachnál sikerül ez a dolog, a második legnagyobb fiúnál, akinek igazából az összes fiúk közül a legjelentősebb életműve maradt ránk. És arra jövök rá, hogy igazából gondolatiság tekintetében talán ő volna a legközelebb az édesapjához. Itt is ez a tűnődés, ez a már-már filozofikus hangulatú tétel, cantabile e mesto, ugye a jelzés szerint, ez véleményem szerint nagyon emlékeztet az öreg Bachra. Alexei Ljubimovot hallottuk fortepianozni. Ő ennek a hangszernek és a csembalónak specialistája. Azon kívül egy nagyon bátor ember, ezt már említettük a múltkor. Ljubimov azon kevesek közé tartozik, aki szembe mer szállni az igazi béke nevében a zsarnoki hatalommal. Hallgassuk most Franz Danzinak két tételét, a fuvolára, oboára, klarinétra, kürtre és fagotra írt G-moll kvintetjéből. Ugyanaz a csapat játszik a Tafanel fuvós kvintet, mint a múlt héten. Franz Danziról néhány szót. Ő volt a híres Mannheimi iskola egyik vezető zenésze. Úgykor is emlékszem, hogy megbeszéltük, hogy aztán Münchenbe költözött az egész Mannheimi zenekar, és ő is követte őket, de több német-római császárságbéli fejedelemségben is megfordult ő. Webernek volt mentora és jó barátja, Beethovennek is és Mozartnak is barátja volt. Amúgy kiváló elsőrendű csellista volt. Érdekes módon nagyon sok zenét írt húvósokra, ezen belül is különösen fuvolára. Hallgassuk tehát a kvintetjét.
Franz Danzi után pedig egy rövid irodalmi betéttel váltunk majd a következő zenére. Ezekről ezt követően fogunk beszélni. Thank you. Ennyi volt. Kellene nekünk, munkátlanoknak is valamiféle menekültábor, hogy ne roncsuk otthon a levegőt, meg a hangulatot az örökös kesergéssel, semmittevéssel. Oda aztán be lehetne hajítani mindenkit. Munkanélkülieket, halléktalanokat, koldusokat, árvákat, meg aki úgy általában útban van, vagy rontja a városképet. Nagy a Hortobágy, ott el is férnénk a többi marhával. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy meg se álmodtam, hogy elküldenek. Egyedül voltam szerszámélező a műhelyben. Illetve volt még egy nő, de az állandóan táppénzen. Nem is bántam, lehetett túlórázni, mennyit bírtam, nem is kerestem rosszul. Mondtam is, hogy fiúk, nekem mindegy, nem rinyálok, de ki fogja csinálni? Azt a temérdek, marót, fúrót, egyszer csak kimegy az éle mindnek, és akkor a forgácsolóban nem sokan fognak dolgozni. Vagy vesztek majd mindig újat? Leszámoltam. Elköszöntem a fiúktól a kocsmában, jól berúgtunk, és vége. 22 év után. Ezt csak azért mondom, mert mindenki szokta mondani, hogy ennyi és ennyi év után mondtak fel neki. Mintha nem lenne mindegy, hogy valakit egy év után tesznek az utcára, vagy mondjuk 30 év után. Én szartam bele, majd lesz valahogy. Azt mondtam az asszonynak, hogy akkor most egy hétig alszom, behozom a lemaradást, aztán megindulok, és akkor itt kőkövön nem marad, annyi lesz a munkahely. Addig meg hagyjál békén. Egyébként aranyos kis feleségem van, egyem a tepertőjét, csak már unom. Na, nem úgy, úgy még meg vagyunk, hanem a türelmét, a megértését, az már fel is tud idegesíteni. Na nem is ez a lényeg, hanem az alvás, mert abból nem sok minden lett. Egyszerűen felébredtem, mikor szoktam. Nyílt ki a szemem, hogy szinte csattant. Nyomtam én vissza, hunytam, de csak nem. Jó, akkor heverészek. Az sem ment. Néztem ki az ablakon, mentek az emberek, mentek a buszok, villamosok, autók, mentek az emberek dolgozni. Na, hadd menjenek, mondom magamnak. Közben majd megevett a fene. Ment az asszony is, ő még dolgozik. Ápolónő, gondolom, onnan nem igen rakják ki, ha csak meg nem eszi a beteget. Akkor a gyerek iskolába. A bitan kölyke 10 éves vagy 11, nem is tudom már pontosan, de úgy tud elmenni reggel, mint egy szakasz riasztott kommandós. Haza szintén úgy érkezik, a különbség csak az, hogy reggel álmos, délután fáradt. Késői gyerek, már azt hittük, hogy nem lesz, és tessék. Azt mondják, az ilyenek zárkózottak, csendesek. Na hát, ő rajta ilyesmit nem lehet észrevenni. Szóval mennek. Én meg alszom. Elvileg. Nem is ez a lényeg, hanem ahogy mondtam, az alvás az aztán semmi. És munkahely se. Sehol. Aki már elmúlt 40, az már nem is ember. Az jobb, ha megy az asztaloshoz méretet vétetni magáról, és nem kezd el vastag könyveket olvasni, mert nem éri meg a végét. Szerintük. Uram, mondom, az egyik ilyen helyen tudja maga, hogy az űrhajósokat ebben a korban lövik fel? Hogy ilyenkor tud az ember a legtöbbet teljesíteni, és már nem futkorászon ők után, és nem is mindig másnapos? Hát ha kell, én egy hónap alatt megtanulom a New York-i telefonkönyvet kívülről, angolul, nem hiszi? Persze, hogy nem hitte. Nem azért volt ott, hogy engem felvegyen. Csak azt nem tudom, mivel küldi a fiatalabbakat, hogy éretlenek, hogy nem elég öregek. Na, de nem is ez a lényeg, hanem hogy nem lett munkahely, egy fia se. Nézem én ma is, minden nap, de már tudom, hogy nem is lesz. Valameddig kapom ezt a keddíjat, aztán vége. Mondom az asszonynak éjszaka, hogy hallod, ezután majd én fekszem alul. Azt kérdi, miért? Azért mondom neki, mert te tartasz el, te tartod a családot, te vagy a férfi. Csak nevette, pedig sajnos ez komoly. Kezdtem kiborulni. Tengődtem. Mászkáltam össze-vissza az álláshirdetésekre. Már betelt, nem ilyenre gondoltak, meg persze, hogy öreg vagyok. Még egy varodába is elmentem, gondoltam, meg lehet azt is tanulni. Csak néztek. Hát nem olvastam a hirdetésbe, hogy nőket keresnek. Dehogy nem mondom, de én biztos, hogy nem megyek gyesre, és nem is menstruálok. Ezen még nevettek egy kicsit, de már az ajtóban. Kezdtem összemenni. Amúgy sem vagyok nagy növésű, de szinte éreztem, hogy napról napra kisebb vagyok. Állati érzés. Akkor olyan érzésem is lett, ahogy otthon réfrengtem, mintha valami piszok lennék a lakásban, mint egy zsírfolt vagy sár. Azelőtt mindenki ment reggel a dolgára, délután a tiszta, üres lakásba mentünk haza. Most, meg mire jött az asszony, én ott összejártam, gyűrtem, tapostam minden, telefüstöltem a lakást, és ott voltam hülyén, kábán, mindenkinek az útjában. Aztán gondoltam egyet, hogy ennek itt semmi értelme. A világon semmi. Mondom Editnek, te, váljunk el, mert ez itt sehogy se jó, csak rontom itt a levegőt. Elmegyek, ti is jobban jártok, velem meg majd lesz valami. Csak nézett rám. Azt mondja, minek váljunk el, hát szeretjük egymást, nem? Meg ilyeneket. Szedjem össze magam, és várjak, ő kitart mellettem a végsőkig, csak ne mondjak ilyeneket. És a gyerek miatt is. Ugye csak vicceltem, és már sírt. Nem szokott pedig, csak ezeken a hülye filmeken. Na jó, mondtam magamban, mert elég makacs vagyok. Elkezdtem mindenbe belekötni, amit mondott, amit csinált, gondoltam, lassan megutál. Nem borotválkoztam napokig. Nem is fürödtem. Inni nem igen, ittal nem szeretem a szeszt. Próbáltam egyébként, de nem ment. De ő továbbra is türelmes volt. Nyugtatott, ne idegeskedjek, elmúlik, menjek sétálni, olvassak. Kiabáltam vele. Sértegettem. Aztán egyszer a fiúnak odagyűrtem egy fülest, már nem is tudom miért. És amikor a védelmébe vette, neki is. És attól kezdve, mind gyakrabban. Gondoltam, egyszer csak megunja és beadja a vállópert. Egyszer még segbe is rúgtam, mikor lehajolt. De nem. Azt mondta, tudja ő nagyon jól, hogy miért csinálom, és azt is, hogy ezt nem is tőlem kapja tulajdonképpen, hanem azoktól, akik elküldtek. Ebben mondjuk igaza volt, de hát akkor is. Elmentem egy ügyvédhez, hogy ez is ez van, én válni akarok, az asszony nem. Miért? Kérdezte. Mert nem tudok már apa lenni, férj lenni, egyáltalán férfi lenni, nem tudom eltartani a családomat. Ez már nem házasság. Még megkérdezte, hogy mi van, iszik, züllik, mármint én. Veri őket, kurvázik? Mondom neki, hogy mi a helyzet, de őszintén. Azt mondta, ilyet még nem látott, de az biztos, hogy nincs az a bíró, aki ezen az alapon elválasszon bennünket. Megköszöntöm a tanácsait, de megmondtam neki, hogy a tippeket, amiket adott, kipróbálom. És ha beválik, fizetek. Viszontlátásra. Hát mit mondjak, egy nap alatt végigpróbáltam mindent. A kocsmában kezdtem, itt van a szomszédban, ott fel is szedtem egy nőt, így rosszáltunk a ház körül részegen, hogy sokan lássanak, kell majd a tanú. Aztán felmentünk a lakásomba, hogy majd, ha jön az asszony, lásson is valamit. De ez a nő olyan büdös volt, mint a görény. A szája is mindene. Mondom neki, fürödj meg, és mossál fogat, mert hányi lehet a szagottól. Kiment szöszmötölt, hallottam. Aztán már gyanús volt, utána mentem. Hát belecsinált a fürdőkádba, annyira be volt seggelve, és úgy volt hagyva minden, ő meg állt a tükör előtt, és az ujjával dörzsölt a fogát, de nem a fogkrémmel, hanem valami kézbalzsamot talált a polcon, már tiszta zsír volt a pofája. Na, mondtam neki, most kapsz egy percet, és látni se akarlak. Egy perc után kilöklek az ablakon. Valamit láthatott az arcomon, mert pillanatokon belül kívül volt az ajtón, embert még nem láttam ilyen gyorsan felöltözni. Én meg nekiálltam sikálni, magamat és a kádat, kagylót, mindent, a linót felmostam vagy ötször, mégis éreztem a szagát. Szellőztettem, húzatot csináltam, még borotválkoztam is. Mégis mikor jött Edith, az első kérdés az volt, hogy ki járt itt. Akkor leültem és elmondtam neki mindent. Megölelt, mint egy gyereket. Úgy voltunk sokáig. Már majdnem elsírtam magam, de azért jól esett. De az még jobb lett volna, ha csinál egy cirkuszt, és akkor elválunk. Legalábbis ezt mondtam neki, pedig akkor már én se tudtam, hogy mi lenne a jó. Azt mondta, el kellene mennem az orvoshoz. És minek? Írjon fel munkahelyet receptre? Nem, mondta, az idegeimmel. Majd ő beszél valakivel, sok ilyen van mostanában, 2-3 hét alatt helyre teszik az embert. És lesz majd munkahely is, csak bírjam ki addig, hát ki bánt engem? Senki. Akkor meg... Na, egy darabig el voltam, megpróbáltam kibírni. Én jártam bevásárolni, számoltam az aprót a bénasszonyok között a pénztárnál, és igyekeztem, hogy fel ne robbadjak közbe. Akkor üldögéltem a padon, itt előttünk a parkban, hallgattam a sok haszontalan ember dumáját, volt, aki sakkozott, kártyázott, de én mi az Isten csináljak egész délelőtt? Aztán délután, este, éjjel, másnap megint, és meddig? Az volt, hogy épp borotválkoztam. Véletlenül egy picit megvágtam magam. Ezen aztán úgy bepörögtem, hogy ököllel belevágtam a tükörbe, aztán csak úgy bele a pengét a bal csuklomba, ahol az erek vannak. Nem nagyon sikerült, éppen csak vérzett. A pofám meg a jobb kezem az üvegtől véresebb volt, mint a bal. Akkor jutott eszembe, hogy valaki a történelemben úgy halt meg, hogy beleült a kádba meleg vízbe, a csuklóján meg elvágta az ereket. Még talán valami festménye is láttam. Na, mondom, ez az. Kinyitottam a csapokat, aztán beleültem a kádba. Eddig jó volt. Arra gondoltam, hogy hogyan nem jutott ez nekem hamarabb eszembe, mikor olyan egyszerű. És vége mindennek, megvan oldva minden. Megint nyestem egyet a csuklomon, szinte nem is éreztem, de az már vérzett rendesen. Vártam egy kicsit. Jó volt ott ülni a kádban. Körülnéztem, és valami rám jött. Nem is tudom, mi lett velem, csak gyorsan kimásztam a kádból, betekertem valamivel a csuklómat, felkaptam egy gatyát, és átcsengettem a szomszédbe, hogy hívják fel a feleségemet telefonon, elvágtam a kezem. Nagyon? Nem nagyon, de jobb, ha hazajön. Na, jött is. Mentővel. Mi van? Kérdezem tőle, ki beteg? Jöttek volna a fiúk is hordádja, de mondom, hogy jobb, ha elmennek, nincs itt akkor a sebesülés, mutattam nekik a jobb kezemet, meg az ajtót, a feleségem is rángatott. Na, mondom, ebből elég. Konyhában volt a gázpalack, amit térre beosztunk a kertből, kihúztam, elővettem egy gyufát. Na, mondom, akkor gyertek, csak kinyitom és meggyújtom a gyufát. Hogy mentek kifelé, pedig csak rátettem a kezem a palackra. Megálltak a nyitott ajtóban, magyaráztak, de engem nem érdekelt. Az asszony közben bent a szobában már szedte ki a pizsamámat, törölközött, ilyesmit, de erre előjött. Mit csinálsz? Mondom neki, te küldd el ezeket, mert felrobbantom itt a Szűzmáriát is. Nem hiába ápolónő. Egy pillanat alatt lerántott a kerek hokedliről, és úgy megfogott, hogy levegőt is alig kaptam. Közben meg a szöveg, hogy Pistám, Pistukám, hát mit csinálsz? Rázott, hogy térek már magamhoz. Hát mi lett a kezemmel? Közben beosontak a mentősök, és megfogtak a hónom alatt, és felemeltek, mint egy pihét. Van ezeknek egy fogásuk, a hón alatt a bőrt oda csípik az embernek, de úgy, hogy most már elmentem volna velük Pestig is. Na, elvittek. Ellátják a sebet, aztán jöhetek haza. Így mondták. Hát persze, 2 hét múlva. Na, ott aztán volt időm aludni, gondolkodni. Az asszony majdnem mindig ott volt. Miért tettem, miért csináltam, legalább neki mondja meg. Miért kérdeztem? Mert zsák szarért. Legalább te lédegelj fél, hát mi van ebben? Régen a rabszolgákat megölték, ha nem volt rájuk szükség, vagy kiöregedtek. Akkor most mit vagy úgy oda? Mit lelkizel itt? Nem értette. Én se, hogy mit nem lehet ezen érteni. Én befejeztem. Szeretek én élni, dehogy nem. De most más a helyzet, nem? Születtem, éltem, 22 évig álltam egy gép előtt, megnősültem, van egy gyerek, lakás. Én velem már nem történik más semmi. Akkor meg mi a francnak az egész? Ennyiért megszületni is kár volt. Ennyi életért. Ennyi a kutyának is van. Na hát, ennyi volt. Kész. Mehet. És hagyjon mindenki békén.
azokról beszélünk, akik bármit tesznek, vagy nem tesznek, így is, úgy is vesztesek maradnak. Minap láttam egy tozombolsz, toprongyos ember Bukarest kellős központjában. Üt a járdán egy jó hírű könyves volt vitrínjének dőlve, és artikulálatlanul kitartóan üvöltött. Mindenki széles ívben kikerülte, rá se hederített senki. Egy utcasarokkal arra pedig egy másik szakállas, a széltől cserzett, értelmes arcú ember ült mozdulatlanul szerencsétlen motyója mellett, távolba meredve, csendben. Soha ember arcán ilyen mély, hangtalan, vigasztalan szomorúságot nem láttam. Egyikük se hiányzik sehonnan és senkinek, sose várják őket sehol, imádkozhatnak vagy káromkodhatnak, ugyan mindegy, mert se istenük, se hazájuk, se részük a világból. Akik nem tudnak beszélni, azok helyett annak kell beszélnie, aki tud, írta Eszterházy Péter Tarsándorról. Munkájukat, otthonukat, reményüket és önbecsülésüket vesztett emberek apostola volt ő, Tarsándor. Egyetlen igazi, hiteles, vérfagyasztóan és könyörtelenül pontos kronikása a térkép szélén, de még azon is túl singődőknek. Az utcákon tengődőkről szólunk most mi is, Tarsándorral együtt. Hidak alatt, parkokban, padokon, aluljárokban, elhagyott, fűtetlen nagyvárosi romokban hálókról, megalázottakról és megszomorítottakról, akiktől megrémülünk, ha bevásárlásaink során siető, sűrű tennivalóink közepette váratlanul beléjük botlunk. Akik a hatóságok számára eltakarítandó közegészségügyi higiénés és városkép problémát jelentenek. Mindannyiuknak, és az ő megmentésén igyekvő Tündérligeti Attilának és Iványi Gábornak, aki úgy szintén szem elől eltüntetendő problémája a rossz lelkiismeretű farizeus hatalomnak, ajánlom, a hideg és a sötétség beáltával, karácsony közeletével az imént hallott Tarsándor írást és a César Franck zenét. Ez volt César Franck egyik legjelentősebb szerzeménye, a zongora ötöse F-mollban, meg is a második lento tétele. A Takács kvartett előadásában Marc-Antoine Hamelin volt a zongorista. Egy igen kivételes előadásban hallhattuk ezt a zenét. A Takács kvartett évtizedek óta a világ élvonalába tartozik a vonos négyesek között. Eredetileg magyar vonos négyesként indult, Budapesten alapították 1975-ben. A Takács név az a Takács Nagy Gábortól származik, jeles egedűsüntől. Aztán idővel el-amerikaiasodott a kvartett, de nevét megtartotta. Marc-Antoine Hamelinről pedig annyit mondanék, hogy manapság, amikor a virtuóz és a kivételes képességű zongoristák valósággal hemzsegnek, nem is lehet igazán számon tartani őket, valahogy sikerült ennek a kanadai francia zongoristának az, hogy ezek közül is kimagaslodjon, elképesztő technikával bír, és különös bogaras tulajdonsága neki az, hogy előszeretettel játszik olyan zenét, amit amúgy nem nagyon hallhatnánk. Például Szorábzsit vagy Godovszkit játszik előszeretettel, és nagyon sok kevésbé ismert szerző, tehát ebben a tekintetben, sajnos virtuózitás tekintetében nem, de legalább ebben találkoznak a szándékaink és ízléseink. Ő egyébként egy érdekes, legfiatalabb tagja egy egészen kivételes zongora hármasnak, ha lehet így mondani. Az első volt a Glenn Gould, aki a kanadai torontói volt. Három nagy város van Kanadában, Torontóan, hát ez a Glenn Gould város. Akkor ugye Angela Hewitt, a nagy Bach szakértő, meg ottawai, és Marc-Antoine Hamelin pedig montréali. Úgyhogy ők három zseniális zongorista felosztották egymás között Kanadát. Frankot hallottunk tehát, most pedig térjünk át a La Manche csatornán, és hallgassunk meg egy ilyen szép, számomra kedvenc zenét, az egyik legkedvesebb 20. századi angol zeneszerzőm, Eleanor Rawsthorne, kevésbé ismert sajnos Európában a szegletében, három szimfóniát írt, igen sok kamarazenét, még a háború alatt, második világháború katonaként is jutott arra ide, hogy minden nap sárba és a füstbe, és nem tudom, hogy abban a rettenetes körülmények között zenét szerezhessen. Az első szimfóniájának a negyedik utolsó tételét fogjuk hallani, a Bournemouth-i szimfonikus zenekar előadásában, akiket David Lloyd Jones vezényel.
Helen Rothstorn numero 1-es szimfóniájának utolsó tételét hallgattuk. Mivel búcsúzunk ma a hallgatóinktól, Attila?
Nem adjuk alá a rendkívüli 20. századi zeneszerzők népszerűsítésében. Most egy magyar, pontosabban erdélyi származású zeneszerzőt, akiről úgy szintén talán még annyit sem hallottunk, mint Helen Rothstornról. Őt fogjuk hallani, egy igen csodálatos zenét, Baksa András szerzeményét. Hogyha Európában keresünk utána, akkor inkább András Baksaként fogjuk a nevét megtalálni, ugyanis ő 1975-ben, 2 évre a kolozsvári zenekonzervatórium elvégzése után lelépett Ausztriába, ezt abban az időben úgy hívtuk, hogy diszidált. Amúgy Brassóban végezte a középiskolát, a zenei középiskolát, Kolozsváron a konzervatóriumot, és jeles negedős volt már itthon, de az igazi kiteljesedéses, aztán az egész zeneszerzői karrierje az Ausztriához köti. Sajnálatosan fiatalon 65 évesen halt meg 2015-ben, ezt a muzsikát halál előtt 3 évvel, 2012-ben írtam. És hát én ezennel is arra buzdítanék mindenkit, hogy igyekezzék nem idegenkedni a 20. sőt 21. század zenétől, mert csodálatosan szép darabok rejlenek a mai zeneszerzők terméseiben is, és közös erővel próbáljuk felfedezni elfeledett gyakorlatilag kortárs zeneszerzőinket. Egy különösen szép zenét fogunk hallani, a Piccolo Fuvolára írt nagy koncertóját, ennek az első tételét, az Allegro Brillante Energico jelzésű tétel fogjuk hallani, Francesco Viola és a Mannheimi Nemzeti Színház zenekarra előadásában, akiket Salvatore Percacciolo vezényel. Hallgassuk tehát Baksa Andrást.
Az ő zenéjével búcsúzunk tehát önöktől. A jövő héten 143. epizódunkkal várjuk vissza önöket. A viszonthallásra!